Felszólítom szólásra Klaudiát. Oszd meg! Halleluja! De ne uralkodj!
Ez mindig így történik. Kiadta, hogy miről beszéljek, és arról beszélek. Egy nappal előtte mindig. Ja, ma reggel voltunk Balatonon, és most megmondta, hogy miről beszéljek. És szeretem az Urat. Amen. Halleluja. Lali azt mondta, hogy egy gyümölcstermésről van szó mostanában a gyülekezetben, és Isten azt akarja, hogy valóban gyümölcsöt teremjünk mindannyian. És ez nem működhet anélkül, hogyha az ember nem él kijelentésben. Nincs az igével közössége, és nem él minden naponta személyes kinyilatkoztatásban az Úrral. Amikor megtérünk az Úrhoz, akkor ugye megismerjük az Urat, az úgy történik, hogy kinyilatkoztatja magát nekünk az Úr. De erre a kinyilatkoztatásra egész keresztény életünk folyamán szükségünk van. Amikor egy keresztény visszaesik, vagy visszamegy a világba, vagy elcsüged, egész biztosan láthatjátok nála, vagy magatoknál is átmentetek ezen, hogy megszűnt az életetekben az isteni kinyilatkoztatás, az igének az ereje. Azt érzitek, hogy az ige már nem szól úgy, hanem szinte logosz, és üres betű. És Istennek az a vágya, én úgy hiszem, hogy a keresztényeket kijelentésről kijelentésre vigye. És így tud egy keresztény megmaradni, és így tud növekedni. Lali azt mondta, azért beszéljek erről, hogy kedvet csinálják arra, hogy bibliázzatok, aki esetleg nem bibliázik. Aki pedig bibliázik, az még többet bibliázzon, és várja Istentől a kijelentést, mert csak úgy tudunk gyümölcstermő keresztény életet élni, hogyha naponta, vagy több naponta, nem garantálom be, nem mondom meg hogyan, de lényeg az, hogy az embereknek, a keresztényeknek kijelentéseket kell kapniuk az igéből, hogy Krisztus dicsősége ne homályosodjon el. Ugye már a rögtön a megtérésünk kinyilatkoztatásból történik. Pál apostol nagyon sokat beszél arról, hogy hogyan tért meg. Azt mondja a Galata levélben, hogy ő nem ember által tért meg. Ő Jézus Krisztus kijelentése által tudott megtérni. Nem azért mondta ő ezt el, mert büszke lett volna, hanem erre tette a hangsúlyt, hogy az ő megtérése egy személyes kinyilatkoztatáson kezdődött az életébe. És a Galata 1-ben, ha megnézitek, többször elmondja. Tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Nagyon sokat beszél Pál a megtéréséről. Pont azért beszél nagyon sokat erről, hogy erre akarja felhívni a figyelmünket, hogy micsoda ereje van, amikor Isten személyesen megragadja a hívőt. Ő így tudott megtérni. Ugye ő zsidó volt, és törvény tekintetében farizeus volt. Azt mondja az abcsában a megtérése, vagy a Galata levélben, hogy szerfelett rajongott az atyai hagyományaiért. Ő gyűlölte a keresztényeket, gyilkolta a keresztényeket, de Istennek tetszett, hogy ő benne kijelentse a fiút. Nézzétek! De mikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között. Azonnal nem tanácskoztam testem és vérrel. Tehát a fő kérdés nem az, hogy megjelenik-e nekünk Krisztus, mint ahogy Pálnak megjelent. Én egyébként meggyőződésem, hogy Pál annyira megrögzött volt a vallásában, hogy Isten nem tudta másképp kiragadni, csak egy erőteljes, személyes találkozással Krisztusban. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit Isten így akar megtéríteni, hanem azt jelenti, a lényeg az, hogy vajon kijelentette Isten a fiút bennünk. Az a kérdés, hogy vajon ki van-e jelentve az életünkben Krisztus? Ez a kulcs, hogyha egy ember kap egy ilyen személyes érintést a megtérésekor, akkor elkezd növekedni. Tudjátok, arra jöttem rá, hogy a hívőket nem kell unszolni arra, hogy olvasd a Bibliát. A hívőket nincs szüksége arra, hogy nyaggassam, térjél már meg, mikor térsz már meg ebből az évtizedes bűnödből. Csak akkor van erre szükség, hogyha az ember nem él kijelentésben. Tudjátok, hogyha naponta valaki kijelentésben él, akkor nincs szükség erre. Nincs szükség azt mondanom neki, hogy te nem élsz keresztény életet, nem bibliázol, nem imádkozol. Azért, mert maga a kijelentés viszi előre. És minél több kijelentést kap egy ember, annál növekvő, produktív életet kezd élni, és így kezdődik a gyümölcstermés az életébe. Tehát a kérdés az, hogy vajon kijelentette Krisztust a mi életünkben. És tudjátok, hogyha valaki életében ki van jelentve a Krisztus, annak gyümölcsei vannak. Nincs olyan, hogy Krisztus benned ki van jelentve, és te nem változol meg. Ha benned van Krisztus, akkor életed van. Életed közölsz. Élet van rajtad. A te arcodon. Nincs olyan, hogy ki van jelentve a Krisztus az életedbe, és elhanyagodod a bibliázást, az imádkozást, hanem egyre buzgóbb lehetsz. Ugyanis a buzgóságot egy keresztény életében a szolgálók nem tudják garantálni az életedbe. Én szolgálhatok kijelentéssel, mások itt szolgálhatnak kijelentéssel, rémákat hozhatok neked, de hogyha te a személyes közösségedben nem éled meg, hogy Krisztus ki van jelentve az életedbe, semmit sem fog érni. Egy szintig tudunk segíteni, elvinni benneteket, meg tudunk éheztetni benneteket, csalogatni esetleg Krisztushoz. De nem én mondom az áment, mert azt mondja az ige, hogy a növekedést adó isteni az utolsó szó. De ahhoz neked meg kell tanulni, bibliázni, rémákat, kijelentéseket kapni. Amen. És a kérdés az, hogy ki van-e jelentve a Krisztus az életedben. Hogyha végignézitek az Ószövetséget, az Újszövetségig, az Egy Mózestől, a Jelenések könyvéig Krisztusról van szó. Akkor élsz kijelentésben, hogyha megnézed a Bibliát, és bárhol kinyitod, azt látod, hogy Krisztus személye valóság lesz az életedben. Ezt jelenti kijelentésben élni. Amen. Nézzétek meg, légy szíves, a Lukács 5-öt. Azt hiszem. Szoros közösséget nem tudunk tudni elérni a gyülekezetben, csak hogyha otthon mindenki kijelentéseket kap az igéből, mert ez fogja őt előre vinni. A János 5-ben ugye láthatjátok, hogy Jézus meggyógyítja a betesdai beteget. Csoda történik. Utána elkezd beszélni arról, hogy ő munkálkodik, mert az atya munkálkodik, ezért neki is munkálkodni kell. Beszél arról, hogy akik hallják az ő szavát, azok életet kapnak. Beszél arról, hogy nem a maga akaratát cselekedi, hanem az Isten akaratát. Ezért lett elhívva. Ez az élet célja egy kereszténynek, hogy Isten akaratát cselekedjük meg. És nézzétek meg a Lukács, a János 5.37-estől. Bocsánat, igen, János 5.37. Aki elküldött engem, a zsidóknak beszél. Ugye nem bírták elviselni, hogy meggyógyult az a betesdai beteg. Aki elküldött engem, maga az atya is bizonyságot tesz rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyet bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tudjátok, valami baj van, hogyha az ember olvassa az igét, és nem kerül közelebb Krisztus személyéhez. Valami baj van, hogyha elkezdesz bibliázni, és unalmas. Valami baj van, hogyha ezt az életet nem érzed magadban. Valami baj van, hogyha olvasod az Ószövetséget, az Újszövetséget, és nem veszed észre Krisztus dicsőséges evangéliumát. Amen. Neked önmagadban életed van a Krisztusban. Hogyha örök életed van, akkor ez az örök élet, ez a zóé ki tud áradni az életedbe. Meg tudja újítani a körülötted lévő embereket, ha benned él a Krisztus. Amen. Azt mondja, nincs maradandóan bennetek. Tudakozzátok az írásokat, de nem veszitek észre, hogy rólam szól az írás. Az Ószövetségtől az Újszövetségig, Jelenések könyvéig Krisztus a lényeg. A Szent Szellem az, aki képes ezt a leplet levenni a szemünkről, ami nem engedi, hogy nem látod Krisztus dicsőséges evangéliumát. Állandóan egy újszövetségi kereszténynek kijelentésben kell élnie. Ettől egyszerűen felbuzdul. Van nekem egy barátom, aki hetente mondja az igéket, amiket kap az Úrtól, és föl van buzdulva, és érzem a buzdítást, mert valóságosan személyesen találkozott a kijelentéssel. Megérezte azt az ízt, hogy milyen kijelentést kap. Amíg ezt nem érzed, nincs semmi probléma. Isten nagyon szeret. Annyi az egész, hogy csak nyisd ki a Bibliádat, és kezd előtt tanulmányozni. Nem baj, ha még nem érsz kijelentésben, de légy szomjas, keresd és kutasd az igét. Amen. Tehát ezek a beszédek, amelyek Krisztusról szólnak, és a Szent Szellem leveszi a leplet, és azt veszed észre, hogy jé, eddig nem láttam az igét, nem láttam, hogy miről szól. Amen. Tehát ő az, aki meg akar jeleveníteni az írásokat. A Lukács 24-et nézzétek meg, légy szíves. Lukács 24. Lukács 24-ben van, azt hiszem. Igen. A feltámadása után Jézus megjelenik az Emmauszi tanítványoknak. Ott kettőre szeretnék külön kitérni. Tudjátok, azt mondja az ige, hogy az ő szemeik visszatartóztattak a 16-os versben, hogy őt meg ne ismerjék. És utána kezdik az a szomorúságaikat, fájdalmaikat kijönteni Jézusnak, de nem tudják, hogy Jézus. Jézus úgy csinál, mintha nem tudná, miről van szó. És azt mondja, hogy jövevény vagy. Hát nem tudod, tehát nem is itt élsz Jeruzsálemben, nem tudod, hogy volt köztünk egy ember, vagy egy próféta, aki hatalmas dolgokat cselekedett a nép előtt. és megfogták, és megölték. De képzeld el, mi történt. Voltak asszonyok, akik látták, hogy nem volt az ő teste a sírba. És kezdték kiönteni Jézusnak a szívüket. És Jézus utána a 25-ös versben megintette őket. Ó, balgatag, resszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. És a 27-es. Elkezdvén Mózestől, és minden profétáktól fogva magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Az Isten igéjének, a Bibliának a lényege Krisztus. Az ő személye, az ő valósága. Nézzétek meg, elkezdi őket tanítani, és utána mit mond 31-ben? És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerik őt, de ő eltűnt velük. Isten Jézus megnyilatkoztatta az ő szemeiket, mert oda fordultak az igének a hallásához. Nem tudunk megújulni, nem tudunk kijelentést kapni, ha testből először nem ülünk oda, és nem várjuk az Atyának a kijelentését, az érintéseit. Ez testből van, higgyétek el. Sokan azt mondják, hogy nem vonza őt az Úr, de nem így van. Először térdeljünk le, kérjük az Urat, Uram, én még nem élek kijelentésben. Térdeljünk le, én vágyok a veled való még közösségre. És az Úr szólni fog, és az igét úgy kell olvasnod, hogy halljad. Van egy olyan ereje az Isten igéjének, hogy a szellemet tudja hallani. Amen. És ő hallani akarja. És nézzetek meg, hogy a 36-os versszakról. Jézus a két emmausi tanítvány után megjelenik a többinek is. A 44-es versszak. Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényben, a prófétáknál és a zsoltárokban. Én felőlem. Tehát megint ő felőle, ő a lényeg, Krisztus a lényeg. A Szent Szellem mindig Krisztus dicsőíti, őt emeli föl. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. Az értsék az írásokat szó azt jelenti az eredetiben, hogy összekapcsolta Isten a két végletet, az Ószövetséget és az Újszövetséget, és kezdték látni, hogy kicsoda Krisztus. Amen. Tehát összekapcsol, összeilleszt. Az Apcsán 8-at nézzétek meg. Azért mondom ezt, mert nem lehetetlen kijelentésben élni. Ez nem csak a szolgálóknak adattak meg, hanem minden keresztény élhet kijelentésben. Azért olvasom fel az Apcsán 8-at. Filipről van szó, aki hatalmas csodákat jeleket tett Szamáriában. Kimentek a démonok, nagy csodák történtek az életében. És hirtelen azt olvassuk a 26-os versben, hogy az Isten angyala szólt Filipnek, kelj föl, menj el dél felé arra az útra, mely Jeruzsálemben Gázából megy alá. Járatlan út ez. És felkelt, elment. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja. Tehát egy olyan embert képzeljétek el, aki az egész vagyont kezelte. Egy nagyon befolyásos személy volt. Tehát azt mondja, hogy az egész kincstárának a felügyelője volt, aki feljött imádkozni Jeruzsálembe, és éppen visszatérőben volt ezen a járatlan úton, és éppen az Ézsaiás próféta könyvét olvasta. A Szent Szellem azt mondta Filipnek, járulj oda, csatlakozz ehhez a szekérhez. Filip odafutott, tehát úgy képzeljétek el, nem mondta Filip, ó, uram, már elment a szekér, én uram, már nem csinál, amit akarsz. Futott, futnia kellett a szekérhez. Odafutott a szekérhez, mert elment volna. Azt kérdezte tőle. Bár figyelj, Filip azért odafutamodván hallá, amint az Ézsaiás prófétát olvasta, hangosan olvasta. Nem magában. Filip hallotta a füleivel, hogy ez az ember ott ül a szekéren, és Ézsaiás prófétát olvassa. Megkérdezte tőle. Vajon érted, amit olvasol? Ő megmondja, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem. És kéré Filipet, hogy felhágván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, mint lyuk viteték a mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírója előtt. Tehát olvasta Ézsaiás 53-at. És feltette a kérdést Filipnek, mondd már meg nekem, kiről van itt szó? És Jézus, Filip megnyitotta a száját, megnyitván, elkezdvén ezen az íráson hirdeti neki a Krisztust. Az összes igén lehet Krisztust hirdetni. Megfogta az Ézsaiás 53-at, és az ember annyira vágyott Istenre, hogy úgy elkezdte olvasni a Bibliát, hogy nem is értette. Azt mondta, hát képzeljétek el, olvas valamit, és semmit nem értett belőle. De Isten, aki annyira hű, ha meglátja az életünkben a vágyat, oda fog küldeni egy Filipet az életünkbe. Vágyakozott, semmi nem volt az életében, nem volt ismerte, de vágyakozott. És Isten ezért oda küldte Filipet, hogy megnyissa neki az igét. Tehát, ha nincs kijelentésed még rémád, nem baj, csak nyisd ki a Bibliádat, amen. Csak nyissuk ki a Bibliát, és hagyjuk, hogy az ige megérintsen bennünket. Úgy, ahogy ezt az embert megérintette. Amen. A 2 Korintus 4-et. Nézzétek, hogy végül is miről is van szó. Amikor kinyilatkoztatást kapunk, akkor az történik, hogy az ember szelleméről lemegy egy lepel. Vakságban vagyunk, amikor nem vagyunk megtérve. Vakok vagyunk. A 2 Korintus 4:3. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben a világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának a világosságát. Aki az Isten képe. Nézd meg azt, hogy leplezett. Ez a szó, a kalupszisz, azt jelenti, hogy el van rejtve, el van takarva, be van burkolva. A hitetlenek nem látják Isten igéjét. Szellemi vakságban vannak. Tehát ez jelenti a leleplezett szó. És ugye azt mondja, hogy leplezett, akik elvesznek, akikben a világ istene megvakította a hitetlenek elmét. Tehát egy vakságban élnek a hitetlenek. De rá kellett jönnöm, képzeljétek el, az évek alatt, amikor a keresztény vagyok, hogy nem csak hitetlenekre vonatkozik ez. Mert egy bizonyos szintig az életünkben mi is homály alatt vagyunk. És mi se látjuk Krisztus dicsőséges evangéliumát. Azért, mert nem élünk ebben az állandó kijelentésben. És hogyha azt mondtam, hogy kalupszisz szó azt jelenti, hogy leleplezett, és mindenki ismeri az apokalipszis szót. Az meg azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás. Csak azt az apó szó van odatéve. Elrejt, eltakar, beburkol. És amikor kinyilatkoztatás történik, akkor az apó szó van odaírva az írásban. Tehát a Szent Szellem az, aki kinyilatkoztatja az Isten igéjét, hogyha közösségben vagyunk, a Szent Szellemmel ő tudja megeleveníteni számunkra az írásokat. Ő tudja leszakítani ezt a leplet. És hát rá kellett jönnöm, hogy az én életemben is. És ugye az ember nem lát tisztán teljesen. Éljük a mi hétköznapjainkat, és néha elveszítjük a Krisztusról való látást. Néha azt érezzük, mint keresztelő János, aki ott volt a börtönben, és elhomályosodott előtte Krisztusnak a személye. És megtörténhet ez egy keresztény életében. Amen. Ugye a 2 Korintus 3-ban beszél arról a Szent Szellem, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség közti különbségről. Az Új Szövetségben a kereszténynek látnia kell Isten igéjét. Lemegy a lepel, lemegy a homály, mert ugye ez a mózesi lepel, arról van szó. De ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság van. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Ez a fedetlen szó ugyanazt jelenti, hogy leleplez. Le van leplezve a keresztény előtt Krisztus dicsőséges evangélium, hogy naponta a Szent Szellem közösségében él, és kapja a kijelentéseket az Úrtól. A Máté 11-ben van, amit meg akarok mutatni nektek, a keresztelő Jánossal. Ő is elvesztette ezt a látást, tudjátok, a börtönben. Elküldött 2 Jézushoz, hogy mondja meg, hogy mi történik. Te vagy az, akit várunk. És Jézus azt felelte nekik, a vakok látnak, a sánták, de mondjátok meg, jelentsétek Jánosnak, amiket hallottok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdetik. És boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik. Tehát elveszthetjük a látásunkat. Még keresztelő János is elvesztette a látást. De hogyha bemész a kenet alá, akkor ez a látás vissza tud jönni. A Szent Szellem kenet alá kell az embereknek kerülni, ha érzi ezt a homályt, ha nem látja Krisztus dicsőséges evangéliumát, nem látja kicsoda Krisztus. Keresztelő János elvesztette ezt a látását a börtönben. Istennek az legnagyobb elhívottja volt az Új Szövetségben. Nem támadott nagyobb, azt mondja Jézus róla. És ez az ember el tudta veszíteni a látást. Mennyivel inkább mi? Mennyivel inkább szükségünk van, hogy naponta kutassuk az írásokat, kutassuk az igét. És nézzétek meg, Jézus nem vádolta, nem károsztatta ezt az embert, mert tudta, hogy ez az ember kiállt a szolgálatában. Bátorította. A tanítványoknak nem kezdte mondani, jé, ez az ember most mit csinált. Nem hisz bennem, hát hogy lehet ez? Elkezdte bátorítani a tanítványokat, és csak a pozitív dolgokat mondott keresztelő Jánosról. És azt mondta neki ezzel, hogy a kenet bizonyságot tesz. Ha elvesztetted a Krisztusról való ismeretedet, menj kenet alá, mert a kenet bizonyságot fog tenni. Amikor az ember kenet alá kerül, megérzi, hogy minden igaz. Amikor hosszú időszakban a keresztény nincs kenet alatt, azt érzi szinte, hogy körülvesz egy olyan közeg, ahol még arra sincs hite, hogy imádkozzon valakiért, hogy betöltekezzen Szent Szellemmel. De ahogy megérint a Szent Szellem, akár a dicsőítés alatt, egyből azt érzed, hogy hatalmas hited van. Mert a Szent Szellem fölgerjeszti a hitet az embernek az életében. Jézus ezzel azt mondta, a kenet fog bizonyságot tenni, ha el vagy csüggedbe. Menj a Szentlélek közösségébe. Keresd Istennek az erejét, hogy be tudj menni a kenet alá. Amen. Halleluja. Az Ószövetségben emlékeztek Sámuelre. Azt mondja az Isten igéje ott, hogy akkoriban nem volt Istennek kijelentése, látomása. És ott volt ez az ember, de ennek ellenére a frigyláda mellett ült. Tudjátok, az Isten keresés úgy kezdődik, hogy Isten szólít meg téged. Ott volt a frigyláda mellett. Nem ismerte föl Istennek a hangját. Nem tudta, milyen Istennek a hangja. Háromszor kellett szólnia az Úrnak, hogy meghallja, hogy mit üzen az Úr. Ez azt jelenti, hogy sokszor te se fogod fölismerni először. De hogyha elkezded hallani, érzed a szellemnek a vezetését, egyre jobban érezni fogod, hogy mi az ő hangja, és mi kedves neki. De a lényeg, hogy üljünk a frigyláda mellett. Keressük, kutassuk az igét. Most igazából egy olyan kihívást intézek nektek, hogy kezdjétek el naponta közösséget gyakorolni az Isten igéjével. Hívjátok a Szent Szellemet, hogy elevenítse meg az írást, mert csak ő tud buzgóvá tenni mindannyiunkat. Amen. Az Efézus 1-et nézzétek meg. Efézus 1:17. Pál imádkozik. Ő tudta, mit jelent kijelentésben élni. 1:17. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét. Tehát az apokalipszis van itt is. Adjon nektek bölcsesség és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. A megismerés szó epignosis azt jelenti, hogy egy konkrét, precíz ismeret Istentől. Tehát amikor az ember kinyilatkoztatást kap, azt érzi, hogy ismer Istent. Ugye? Azt érzed, megismertem egy darabot Istenből. Azt jelenti, hogyha ez a kijelentésnek a szelleme rájön a keresztényre, egyből lesz egy szellemismerete. Ez teljesen más, mint amikor a logoszt olvasod. Egy ember egy bizonyos szintig megtanulhat keresztény lenni. Olvassa az igét, jár bibliaiskolába, és semmi belül nem változik. Mert tudjátok, hogyha a keresztény kijelentésben él, akkor változás lesz az életébe. Tudjátok, azt mondja a magvető példázatában Jézus, hogy a lényeg, tudjátok, mindenki ugyanakkor a magot kapott. A szív állapota a lényeg, hogy milyen a szíve a kereszténynek, attól függ a növekedés. És azt mondja, hogy akik jó szívbe esett a mag, azok a hallott igét jó szívvel megtartják. És növekednek, és gyümölcsöt teremnek. Egyszerűen gyümölcse van, ha te kijelentésben élsz, és kinyilatkoztatásban élsz. Tehát korrekt, precíz ismeret Istenről. És utána rögtön azt fogod látni, tudod, hogy kicsoda Krisztus. Mit tettélted a kereszten? Fölismered a dünamis erőt, amiről beszél Pál. Mert megérzed azt, hogy mi van a mennyben. Egyszerűen látást kapsz, hogy ott ülsz a mennyekben. De testi szinten ezt nem tudjuk megérteni. Szellemi lények vagyunk. Egy szellemi kijelentés, kinyilatkoztatás kell, hogy fölfogjuk, hogy mi zajlik a mennyben. És sokszor én is elhomályosodok, de nem engedem, hogy egy-két napnál jobban kiessek ebből a fajta szellemi ismeretből, és kutatom, keresem az igét, mert Uram, nem akarom, hogy elveszítsem azt, hogy te kicsoda vagy, és mit akarsz az életembe. Látni akarom, hogy mi a te hatalmad, felséges nagysága irántam. Mert én hiszek, Uram, benned. Uram, szükségem van a te hatalmad erejére az életemben. Szükségem van arra, hogy lássam magam fejedelemségeken, hatalmasságon, uraságon. Mert Uram, elvesztettem a látásomat. 15-20 éve keresztény vagyok, és elvesztettem, Uram. Már nem látom, hogy ki vagy. Elvesztem a dzsungelben. Szükségem van, hogy megérints. Valakinek most egy ilyen szívkiáltása van az Úrhoz. Szükségem van, hogy újból megérints. Nyisd ki a Bibliádat, és időt szállj arra. Csak térd. Miért kell ehhez? Higgyétek el. Mindenki így kezdi. A Szent Szellem már eljött. Lehet, hogy neked nincs szükséged már Filepre, mert a Szent Szellem ott él az életedben. Bármikor meg tudsz újulni, bármikor kijelentést tudsz kapni az Isten igéjéből. Amen. Egy kereszténynek forgatnia kell az Isten igéjét. Én azt mondom, hogy aki 2-3 éves keresztény, minimum tanítania már tudni kell az Isten igéjéből, mert nem ő tanít, hanem a benne lévő szellem képes tanítani Isten igéjét, képes rémákat megosztani. Amen. Halleluja. Halleluja, dicsőség. 1 Korintus 14. 14. 26. Hogy van hát, atyám fiai, mikor egybe gyűltök, mindenitetnek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Hát mindenkinek kell lenni kijelentésnek, nem csak a szolgálóknak. Lehet, hogy már 5-6 éve így élsz, hogy nem érint meg az Isten igéje. De hogyha valaki van ilyen, akkor majd az alkalom után gyertek ki, és imádkozunk mindenkiért. Mert higgyétek el, hogy gyümölcstervés és nem történhet kinyilatkoztatás nélkül. Amen. Gyertek ide, ne szégyeljétek. Az Úr meg akar érinteni titeket. És a Szent Szellem rátok akar szállni, hogy a keresztény életetet buzgóságosabban éljed. Mert a Szent Szellem, amikor bejön az életed, buzgó leszel. Egy buzgó keresztény tudsz lenni. Tehát ez történt. Amen. És akkor mi történik, amikor a keresztény életében kijelentések történnek? Az a második probléma, amikor annyi kijelentése van már a kereszténynek, hogy elszáll. És utána elkezdi magasztalni a kijelentéseit, látomásait, elkezdi magasztalni az ő ajándékait. Erről jó példa Pál apostol a 2 Korintus 11-ben. Emlékeztek, elmondja az ő gyengeségeit. A 11-17-ben. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem mint egy esztelenül a dicsekvésnek ezzel a merészségével. Sokan dicsekednek tesz szerint, dicsekszem én is. És akkor elkezd dicsekedni. De amikor ő dicsekszik, akkor a szenvedéseivel dicsekszik, vegyétek észre. Zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, megköveztek, hajótörést szenvedtem, fáradtságban, nyomorúságban éltem. Azt mondja, sőt, ezen kívül még az én naponkénti zaklatásom, az összes gyülekezet gondja. De ha dicsekednem kell, az én gyengeségeimmel dicsekszem. Mert valamit fölfedezett. Fölfedezett, mert nem akart elszállni. Tudjátok, egy ember nagyon könnyen el tud szállni. Az emberben ott van ez a természet, sajnos. És hogyha egy ember kijelentéseket, látomásokat, álmokat kap, sőt, ajándékok működnek rajta, annál inkább meg kell, hogy alászkodjon, ha Pál apostol ezt tette. Ő elkezdett dicsekedni az ő gyengeségeivel, erőtlenségeivel. És nézzétek meg a 12-ben, hogy folytat. A dicsekvés azonban nem használnékem, rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentésére. Egyébként az eredetiben úgy van, hogy a dicsekvés szükséges, de nem használ nékem. Tehát a Károliban ez rosszul van fordítva. A dicsekvés szükséges, de nem használ nekem. És azt mondja, hogy rátérek inkább az álmokra, kijelentésre. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben én nem tudom, ha testen kívül én nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És ugye, mi történt vele? Azt mondja, az ilyennel dicsekszem. Magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Úgy mondta el ezt az egész sztorit, mintha nem is őről lett volna szó. Ez az igazi alázat. Magáról beszélt itt. Nem mondta meg, hogy róla van szó. Ismerek egy embert, egy emberrel ez történt, mert tudta, hogy amikor elkezdi magát magasztalni, akkor ott az ördög, hogy lecsapjon. Úgy mondta el a bizonyságait, ha nem is őről lett volna szó. Ez történt. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. Nehogy valaki többnek lásson. Megtűrtőztetem magam. Egy kereszténynek szüksége van, igenis, hogy a testet meg tudja tűrtőztetni. Szükségünk van a jellemünkre, hogy folyamatosan térdeljünk az Úr előtt. Sőt, minél nagyobb elhívást kapunk, minél nagyobb csodák jelek történnek. Pál apostolnak szüksége volt erre, mennyivel inkább nekünk. És a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatott nekem a testembe. Ugye tudjátok, itt nem betegségről van szó. Mindenki tudja. A lényeg az, hogy az a szó, hogy el ne bizakodjam, azt jelenti, hogy hiperaromáj, azt jelenti, hogy felemel valaki felett, magát kezdi magasztalni, felemelni, gőgös, szemtelenül, arcátlanul viselkedik valakikkel szemben. El ne bizakodjam. És Pál emiatt mit tett? Tudta ezt a titkot, és rájött, hogy a gyengeségeivel kell dicsekedni. Hogy az ember úgy éljen, hogy mind a kettő ott legyen. A gyengeség, meg az erőtlenség, az Istennek a pozitív tulajdonságai. Tudjátok, akkor igazi egy hű tanúbizonyság, ha el tudja mondani az életébe a gyengeségeit. Nem csak akkor, hogyha nagy dolgokat az életébe elmondja. Akkor vagyunk jó tanúságtevők, ha el tudom mondani, igen, nyomorult voltam. Igen, tudjátok, nagyon sokat küszködök. És nem csak a jó bizonyságaimat mondom el, mert az emberek akkor azt fogják hinni, hogy egy szuper-hiper keresztény vagy, hogy semmi nem történik az életedben, csak rohansz előre, futsz, és nem látják, hogy gyenge vagy. De nem. Nekünk meg kell osztani a gyengeségeinket, erőtlenségeinket. Ezt azért mondom, mert figyeljétek meg, hogy Isten minél több kijelentést, kinyilatkoztatást fog adni ennek a gyülekezetnek, proféciákat. És azért mondom ezt el a másik oldalaként, fognak jönni a kijelentések, de amikor jön a kijelentés, mi menjünk alázatban, még jobban alázkodjunk meg Isten előtt, mert az ördög ott van, amen. És azt mondja, ezért 3-szor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el tőlem. És ezt mondám nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. A gyengeségeinkkel dicsekszünk? És akkor hogy mondjuk el a bizonyságot? Úgy, hogy Krisztusnak adjuk a dicsőséget. Tiszta szívünkből alászállunk. Uram, téd a dicsőség, amen. Halleluja. A Zsoltárok 46.11. Higgyétek el, én is minden nap térdelek. Minden nap térdelek, mert nem akarok elszállni. Nem akarok. Minél jobban meg akarom magamat alázni. Hogy még csak nehogy valami történjen. Nehogy, mert egyszerűen félem az Urat. és félem ezt a munkát. Kihozanító tény az, hogy a dicsőítő vezető a mennyben Lucifer volt, és az esett le. Amen. Az egyetlen személy, akit levetett Isten a mennyből, Lucifer volt, a dicsőítés vezető. A dicsőítésben is fontos minden személynek, hogy alázatos maradjon. Zsoltárok 46. Halleluja. Minél inkább megalázkodom, annál jobban fog emelni az Úr. Mint ahogy Dávid. Minél inkább megalázkodom, annál jobban föl fog emelni az Úr. Ez egy szellemi törvény. Soha nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Lehet, hogy ott ülsz hátul, és azt érzed, hogy nincs semmi elhívásod, de hogy nem. Kaptál valami elhívást. Ebben a gyülekezetben nincs olyan személy, aki nem kapott volna elhívást. A kérdés az, hogy megtalálod-e? Odafigyelsz-e az Úrra? Használod-e, amit kaptál? Zsoltárok 46, 10, 11. Csendesedjetek el! És ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt. Felmagasztaltatom a földön. Ez a szó, hogy csendesedjetek el, utána jártam. Mert tudjátok, én mindent szeretek utána járni. Nem szeretek olyan dologról beszélni. Alapos vagyok. Ezt azért mondom, hogy higgyétek el, aki ide kiáll szolgálni, vegye a bátorságod, legyen alapos. Ebben lehet növekedni. Lehet az igét forgatni. Ha én kiállok ide, Isten félelmem van, hogy hülyeséget ne beszéljek. Mert még jobban meg leszek itt ítélve. Amen. Megnéztem ezt a szót, raffa azt jelenti, nem arról van szó, hogy befogom a számat és csendben itt ülök. A raffa szó azt jelenti, hogy lemerül, elsüllyed, mélyre süllyed, sőt, alámerül és megfullad. Azt jelenti, nem azt jelenti, hogy csöndben vagy és vársz Istenre. Az egész szellemed megalázkodik. Szinte azt érzed, hogy belefulladsz a tengerbe. Annyira mélyen vagy. Teljesen lemerülök Isten jelenlétében. Teljesen alászállok. És nem szokták idézni a következő részt. Csak ezt a csendesedjetek el, ismétek, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt. Felmagasztaltom a földön. Amikor ott vagy ebben a mély jelenlétben, rögtön azt mondod, hogy nem én vagyok a nagy. Isten a nagy. Azt érzed, hogy felmagasztalt Isten a nemzetek között. Ott alászáll az ember. És azt érzi, hogy ő egy senki, egy semmi. És erre van szükségünk naponta, hogy megalázkodjunk Isten előtt. Én semmi vagyok, én erőtlen vagyok, és te vagy a nagy. És azt mondta az Úr, felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. Amen. Szinte érezd azt, amikor ott vagy az ott vagy a jelenlétében, hogy alámerülsz a tenger mélyébe. Azt érzed, a szíved teljesen meg van alázkodva. Higgyétek el, én nagyon jól tudom, lehet úgy csinálni, hogy az ember befogja a száját, és úgy csinál, mintha nagyon alázatos lenne. De Isten a szíveket vizsgálja. A szív alázatáról van szó. Amen. Igazából a Máté 25-öt nyissátok, légy szíves ki. Tehát ez volt a B pont. Az első pont legyen kijelentés egy keresztény életében. A B pont alázat, 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 alázat. Ez súgja a Szent Szellem a fülembe. Ez súgja mindenkinek a fülébe. Ez súgja, amen. Halleluja. Máté 24. Egy példázatról beszél Jézus. A 10 szűz példázata után az úgy folytatja, mert éppen úgy van ez. Tehát folytatja a prédikációt Jézus. A 10 szűz példázata után beszél ugye az 5 okos szűzről, az 5 bolond szűzről, ugye? Akik nem mentek a mennyek országába, mert nem volt olajuk. És éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, elé hívta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadá nekik. És ad az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et. Kinek az ő erejéhez képest. És azonnal útra kele. Akkor van baj, amikor neked csak 2 talentumod, és azt gondolod, hogy 5 van. És akkor van baj, amikor azt gondolod, hogy neked 2 talentumod van, és közben már 5 van. A lényeg, hogy az embernek fontos, hogy Istentől kapjon kijelentést, hogy milyen területen akarja őt használni. Mind a 3-an kapták talentumot erejéhez képest. Hogyha ezt fölfogjuk, akkor nem kezdünk olyan dolgok után vágyni, ami nem Istentől van, és nem fogunk tudni elszállni. Megértjük azt, hogy milyen területre vagyunk elhívva. Mi az a terület? Lehetséges, hogy tényleg valakinek csak otthon kell ülnie, és a gyerekeit nevelni. De abban hűségesnek kell lennie. Lehet, hogy valaki gyerekszolgálatot kell vezetni, de annak hűségesnek kell lennie. Lehet, hogy házi csoporttal vagy megbízva csak. De ez nem gond Istennél. Csak az erőhöz képest van a szolgálatunk. Tehát itt szolgálatról beszél Jézus. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedik azokkal, szerzett más 5 talentumot. Kereskedni kell az ajándékkal. Kereskedni kell a talentumunkkal. Ugye Lali beszélt a gyümölcstermésről múlt héten, de úgy hozta ki ezt az egészet, hogy a jellemünk. Én ezért most a másik oldalt mondom. Akkor is baj van, hogyha valaki csak a jellemével annyira törődik, ott van a kis szobájában és imádkozik, közben nem terem gyümölcsöt Istennek, úgyhogy tanítványokat tesz. Mind a két oldalt nézzétek meg. A gyülekezetben, ahogy beszélgetünk többen vezetőséggel, azt vettük észre, hogy az emberek nem evangélizálnak. Nem mondják Krisztust az embereknek. Sokan be vannak állva, lehet amiatt, hogy keserűek, szomorúak. Teljesen mindegy. De Isten azt mondta, amit talentumot te megkaptál, abban növekedned kell. Aki a 2 kapta, az más 2 nyere. Tehát 100%. Hozta, mivel Isten megbízta. Aki pedig az 1 kapta, elment és elásta a földbe. Elrejtette az ő urának a pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a ma szolgáknak ura, és számot vetett vala. És eljövén, aki az 5 talentumot kapta, hozott más 5 talentumot, mondván. Uram, 5 talentumot adtál vala nekem, ímé más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta neki, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Ugyanezt mondta a 2-nek is, aki 2 talentumot hozott. Figyelitek, tehát nem kapott nagyobb jutalmat. Ugyanakkor a jutalmat kap az is, aki 5 talentumot hoz, és aki 2-t. Mert a kulcs az engedelmesség. Hogy azt megteszed, amit az Úr kér. Lehet, csak egy csoportvezető vagy. Lehet, hogy evangélista, lehet, hogy dicsőítő vezető. De neked abban cselekedni kell. És Isten ugyanazt mondja. Jól vagyon, jó hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Isten akkor örül, hogy a talentumainkat használjuk. És nem engedjük elveszni. Nem ássuk el, mert Istennek ez nem kedves. Ugyanaz a jutalom vár mindenkire. És itt mi van elrejtve? Hogy jó és hű. Jó és hű szolga vagy. Jó és hű szolga. De aki nem csinált semmit azzal az egyel, azt mondta, hogy gonosz és rest. Tehát jó és hű, gonosz és rest. Vagy jó szolga adja a keresztény, vagy rossz szolga. Vagy hű szolga, vagy rest. Isten így lát. Nagyon sokszor vannak keresztények, akik a világban sem voltak ilyen keresztények, hanem ilyen, értitek, miről beszélek. És nem szeretik azt, hogy Isten egyenes. És van áldás, van átok. Van bűn, és bűntelen élet. Tehát Isten egyenes. Ő nincs harmadik lehetőség. Tehát igazából fekete-fehér nagyon sokszor a Biblia. De Isten azt akarja, hogy mi is kezdjük így látni magunkat. Engem megérintett ez az ige, ahogy olvastam. Vagy jó és hű szolga vagyok, vagy gonosz és rest szolga. És nézzétek, tehát kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Úgy tűnik, Isten nem adta oda a maximumot, aki 5-5 kapott. Nem maximumot adta, nem adott mindent neki oda, hanem megnézte, hogy ezzel hogy sáfárkodik. És a kulcs az, hogy utána növekedni fogsz. Nem fogsz így maradni. Egyáltalán nem biztos, hogy te csak a gyerekszolgálatban leszel, hanem ahogy hű vagy arra, amit Isten megbízott, úgy fogsz növekedni. Úgy történik az életedben az előrelépés. Mert Isten országa ilyen. Ha tetszik, ha nem. Növekedünk, megalázkodunk, a kicsiben elkezdjük, és így növekszik a szolgálatunk. De hogyha engedelmesek vagyunk, amire az Úr elhív, akkor Isten növeszteni fog bennünket. Amen. És ugye az egy, aki azt mondja, hogy nem kereskedett vele, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért féltem, elmentem, és elástam a talentumodat a földbe, ímé megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelvén mondta neki, gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én nép pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén, nyerességgel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik. Növekszik az erő, növekszik a kenet, hogyha hűek vagyunk arra, amivel Isten megbíz. Lehet, hogy csak valaki csak kiteszi ezeket az egész berendezést, de Isten látja, hogy jó szívből csinálja, hűen, Isten meg fogja áldani. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Elvesztettünk bizonyos ajándékokat, hogyha nem használjuk az életünkbe. És ezt nézzétek meg, ezt pont Lalival is megbeszéltem ma reggel, és a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ott lészen sírás, fogcsikolgatás. Nagyon kemény ige. A többit gondoljátok el otthon. Tíz szűz példázat után mondta ezt el Jézus, és mert éppen úgy van ez. Amen. És akkor még a Márk 4. Tehát itt szolgálatról volt szó, hogy bíz meg az Úr bennünket, milyen szolgálatokban. Márk 4. Annyira szeretnénk, hogyha odajönnétek hozzánk. Képzeljétek el, milyen igét kaptam ma. Úgy megérintette az Úr a szívemet. Képzeljétek el, bibliáztam otthon, és ezt az igét mutatta az Úr, és megváltozott az életem. Annyira szeretnénk, ha odajönnétek. Képzeljétek el, bizonyságot tettem ennek és ennek az embernek, és az ember megtért, üdvösséget kapott. És annyira jó, hogy érzem, hogy az Úr használ. Amen. Márk 4. Ugyanaz a mag van mindenkinek a szívébe vetve. Nincs romlott mag, mindenki új magot, mindenki ugyanolyan magot kapott. Ugye most a talentumos példázatnál elmondtam ezt az igét, hogy akinek van, adatik, akinek nincs, annak is elvétették, amilyen van. És a magvető példázatánál is ugyanezt mondja Jézus, a Márk 4:4-ben. Tehát a jó földbe vetettek pedig, akik hallják az igét, és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely 100 annyit. És mondta nekik, avagy azért hozzák elő a gyertyát, hogy vék alá tegyék, vagy az ágy alá. És nem azért, hogy a gyertyatartóba tegyék, mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék, és semmi sem volt eltitkolva, hanem a nyilvánosságra jusson. Ha valakinek van füle, hallja. Hallja. Amen. És mondta nekik, megjegyezzétek, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Sőt, ráadást adnak nektek, akik halljátok. És megint elmondja, mint a talentumosnál. Mert akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. És éppen így van ez, értsétek meg. Éppen így van ez, hogy egyszerűen te Isten országa benned él, és beléd van vetve egy mag. És nem tudod hogyan, de az a mag kezd kikelni. Mert ha benned van egy jó mag, növekedésre vagy ítélve. Az ember arra van ítélve, hogy növekedjen. De ha elveszti a kijelentését Krisztusról, le tud állni ez a növekedés. Alszik föl kell éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, és ő maga se tudja miképpen. Amen. Isten igéje az növekszik. Tudjátok, az igaz ébredés akkor történik meg, sőt a gyülekezetünkben akkor lett egy igazi növekedés, amikor az ige hatalmat vesz. Az abcselben ezt olvassuk. Az ige hatalmat vett az életükbe. Hatalmat. Tudjátok mi az? Tehát sokkal több annál, hogy néha olvasom a Bibliát, hanem érzem, hogy az életem irányítója, az Istennek az igéje. Abszolút tekintély alatt vagyok. A bokámtól, a lábujjamtól, tetőtől talpig a tekintély alatt vagyok az Isten igéjének. És ahogy növekszik egy gyülekezetben az igének a tekintélye, úgy nő a szellemi hatalom, és úgy fognak jönni az Istennek az ajándékai. Halleluja. És még végezetül azt hiszem a Lukács 8. Tehát találjátok meg, hogy mi a szolgálatotok, de kérjetek ehhez tanácsot testvérektől, mert én hiszem, hogy 2 vagy 3 tanúbizonyság által megáll ez az egész. Én nem hiszek olyan fajta szolgálatban, hogy te azt mondod, hogy te bizonyos szolgálatra el vagy hívva, és senki nem támasztja alá ezt, mert ennek jelei vannak, mert az ajándék utat készít magának. Tehát egyszerűen 2-3 tanúbizonyság, menjél oda, beszéld meg, hogy a többiek is látják-e. Amen. És a Lukács... Azt hiszem a 8-as. Lukács 8, 19, bocsánat, lehet, hogy Lukács 19. Ezt azt hiszem fölírtam. Igen, a gírákról való példázat. Lukács 19. Ott olvashatok el majd otthon. Ugye, ott arról van szó, hogy 10 szolgát szólított elő, 10 szolga van előszólítva, és nézzétek meg, hogy mindegyiknek 10 gírát adott. Mindenki 10 gíráról indult. Ez azt jelenti, hogy Isten igéje benned ugyanaz, mint a testvéredben megtéréskor. Mindenki abszolút egyenlőként indul. És megkapták a 10 gírát, kereskedjetek, míg megjöttök. És ugye az első 10 gírát nyert az első ember a 10-hez képest, a második 5-öt. 5 gírát nyert. Tehát itt már másról van szó, arról van szó, hogy tudsz-e, mennyire tudsz gyümölcsözni. 30-szoros, vagy 60-szoros, vagy 120-szoros gyümölcsöt hoz-e a benned lévő mag. Tehát ez, értitek, ez más, mint a talentum. Ott szolgálatokról volt szó, hogy kinek-kinek az erejéhez képest. És arról van szó, hogy egy ember, hogyha az életében ige van, annak növekednie kell. És abszolút egy terepről indulunk. Amen. És az egyik 10-et hozott, a másik 5-öt. És a harmadik nem csinált semmit, ugyancsak elrejtette. Mert féltem tőled, mivel hogy kemény ember vagy. Elveszed, amit nem te tettél, és aratod, amit nem te vetettél. Testi szinten ez a szolga féltékeny volt Istenre. Vagyis erre az emberre, a főnökére. Azt gondolta, hogy persze, majd én csinálom a gyümölcsöket, és te fogod learatni. Amíg te elmész, addig én csináljam a munkát. Ez azt jelenti, hogy hűnek kell tudnod lenni másén, a más munkáján. Én ezt teljes szívből hiszem, hogyha egy ember nem tanul meg hűnek lenni a más munkáján, nem fog tudni az ő szolgálatába beállni. Ez egy szellemi törvény. Egy szellemi törvény. És hiszem, hogy előre fogunk menni, hogyha megtanulunk a másokén is hűnek lenni. És azt látjuk, hogy ez egy munka, egy közös munka. Mindenkinek megvan a feladata. Mindenkinek. Én nem vagyok evangélista egyelőre, de kértem az Urat. Mert Uram, szeretném, hogyha működne. Szeretném, ha indítanál keresztényeket, Uram. Én ezt is megcsinálom, teljesen mindegy, mire bízol. Uram, én átállok egy úgymond egy másfajta szolgálatba. Mert úgy tűnik, én az életemben nem ez az erőteljesség, hanem inkább keresztényeket, hívőket tudok erősíteni. De az Úrnak azt mondtam, nem érdekel, Uram. Én kimegyek, evangélizálok, mert gyümölcsözni akarok, hogy az emberek beüljenek és Krisztushoz jöjjenek. A lényeg az, hogy megtaláljuk a magunk elhívását, és Isten abban akar minket használni, és fontos, hogy behozzunk a gyülekezetbe embereket is. Eddig még nem beszéltünk 2 éve erről, mert nem ez volt a hangsúly, de most már elérkezik az az idő, hogy mennyi ember tudunk Krisztus országába behozni. Vajon lehet, hogy csak ott élünk, ami magunk is kamrájában is magunkkal törődünk, közben az elveszettek meg ott vannak. Amen. Isten azt akarja, hogy gyümölcstermő keresztények legyünk, szellemben, lélekben és gyümölcsöző emberek legyünk. Én nem tudok, már még egy ige eszembe jutott. Azt hiszem a 1 Korintus 3. Versengés és féltékenység volt ott Páléknál, ugye? Ki kicsodáé, irigykedés, versengés volt, kinek van nagyobb szolgálata, ki mit tesz. Azt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg, én Apollósé. Nem testiek vagytoké? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós, csak szolgák, akik által hívőkké lettetek. És pedig, amint kinek-kinek az Úr adta, én plántáltam, Apollós öntözött. De az Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenki a maga jutalma szerint, a maga munkája szerint. Így kell látnunk ezt a gyülekezetet. Van, akinek plántálnia kell. Van, akinek öntöznie kell. Van, akinek az a feladat, hogy embereket hozzon be a gyülekezetbe. Én teljes szívből hiszem, hogy van, akinek az a szolgálata, hogy behozza Isten népét. Vannak, akiknek az a feladata, hogy behozza a pénzt Isten országára számára. És ha mindenki azt csinálja, amivel meg van bízva, akkor fantasztikusan jól fog menni ez a munka. Én plántálok, teljesen mindegy. Én öntözök, teljesen mindegy. Nem az a lényeg, hanem hogy Isten adja a növekedést, mert ez egy csapatmunka. Amen. Így lássátok ezt a gyülekezetet. Valakinek az a feladat, hogy plántáljon, öntöző, jön a Szent Szellem, prédikál és kiárad a kenet, de ő sem nagyobb. Meg az se kis, az se nagyobb, aki a gyerekszolgálatban van. Amen. Mindenki a maga jutalma szerint. Viszont vegyétek el a jutalmatokat. Amen. Ezt kívánom.